kedves gyülekezet, ahogy hallottuk, bizonyos aspektusból, logikai rend szerint most a menni vagy maradni kérdést is vizsgáló szolgálat után ideilleszkednék az idegenek iránt érzett felelősség, de ahogy hallhattuk a szolgálatot, nem idegen az sem, hogyha az ellenségeinkről vagy az ő irántuk érzett felelősségről kezdünk gondolkodni, hiszen tele vagyunk ma ebben az országban azokkal a gondolatokkal, hogy ki mindenki az ellenségünk. És vajon van-e az Úrnak erre egyenes utasítása, hogy legyen felelősségünk az ellenségeinkkel kapcsolatban? Előttem szóló többek között arról is beszélt, hogy nagyon nehezen viseljük el azt, hogy ne a miénk legyen az utolsó szó. És szerintem valaki ma már az örök hazában van, aki nagyon szeretett vitatkozni, a vitáért is vitatkozott, és amikor közel vett a tudta el is engedni az legyen az utolsó szó, de amikor közel vett a hazamenetele, akkor egyszer egy beszélgetésben megdöbbenve tapasztaltam, hogy nincs kedve már vitázni, hanem nem olyan érdekes az. Egészen más aspektusok nyíltak meg előtte, és egészen más dimenzióban gondolkodott már. Vajon van-e olyan dimenzió, amelyben az ellenségeinkről, akikkel kapcsolatban azért szeretnék, ha miénk lenne, legalább ennyi engedjen már meg az út, hogy az utolsó szó, ha miénk legyen velük kapcsolatban. Ehhez a témához a program összeállítója többek között Lukács evangéliumából írt ki egy hosszabb szakaszt. Én ebből csak egyetlen verszakot szeretnék kiemelni, Lukács evangéliumának 6. részéből a 27. verszakot, amely így szól. De nektek mondom, kik engem hallgattok, mondja Jézus, szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Nagyon súlyos szavak ezek, és hát sok mindenről lehetne itt gondolkodni ezzel kapcsolatban, de hát az egész programunk olyan gazdag, hogy mindegyik témánál elmondhattuk ezt, hogy annyi mindenről lehetne ezzel kapcsolatban gondolkodni, és itt a program összeállítója segítségül egy-két történetet ajánl, amikor is ezzel a kérdéssel tudunk foglalkozni. Hát itt van a szíriai Naamán története, ki emlékeznék erre, van egy aranyos kislány, aki bizonyságot tesz, hogy ó, az én uram a katonatiszt, a hadvezér, ha csak találkozna az én országombeli prófétával, már is meggyógyulna az ő baja, és hát könnyesen töröljük vagy a könnyes szemünket szárazra töröljük, már is könnyeinket potyogtatjuk, hogy milyen aranyos ez a kislány, és lehetne erről a gondolatról beszélni, és ez vonzolgatni, amikor az ellenség iránt érzett felelősségről van szó, vagy ezt a kérdéstől próbálnánk felfejteni. Én mégsem ezt tenném, hanem így bevezetőül szeretnék egy brazil írónak egy gondolatát ide idézni közénk. Paulo Coelho-nak hívják, kortárs brazil író, aki a következőt írja. Csak azzal harcolj, aki érdemes rá, olyannal ne, aki különböző fortélyokkal meg akar hosszabbítani egy olyan háborút, ami már véget ért. Mennyire magunkra ismerünk, amikor szeretnénk háborúzni, a végtelenségig hozott harcnak nevezik ezt, és ugye a hozott harcos nem érje abba hagyni a háborút, a háborúért is háborúzik, és hány filmet lehetett látni, amikor a kommandós, aki arra képeztek ki, hogy bizonyos embereket likvidáljon, és egész életében arra készült, hogy hazájáért tegyen valamit, nem bírja letenni a fegyvert, mert hisz az ellenség mindenütt ott van, az ellenség körülvesz, az ellenség felett pedig győzedelmeskedik. Ó, hány vitánkra tudnánk így gondolkodni, vagy gondolni, ó, hányszor és hányszor próbáltunk így győzni, nem abba hagyva a harcot, és állandóan újból és újból megtöltöttük végfegyverünket, hogy a miénk legyen az utolsó szó. Van egy kedvenc olvasmányom, nem tudom megmondani, hogy hányszor olvastam, és azt a részt, amit szeretnék idézni, azt is többször olvastam, és annyira kedvencem ez a olvasmány, hogy amikor a gyermekeim kérdezték, hogy mit olvassanak, akkor feladtam nekik ezt az olvasmányt, hogy ezt kötelező és muszáj elolvasni. Viktor Hugónak a Nyomorultak című könyvéről van szó, és hát ebben talán aki olvast, emlékezni fog rá. Van egy végtelenül furcsa alak, Javert felügyelőnek hívják, aki a börtönben született, és az egész életét arra tette fel, hogy elkapja a bűnözőket, és Jean Valjean egy ilyen bűnözőt lát. Hiába élje meg mesterien azt az átalakulás, Victor Hugo, ahogyan Jean Valjean megváltozik, és lesz ebből a kérges szívű, kiégett emberből egy érző szívű, másokért tenni akaró, mindenkinek a javát kereső, ha tetszik, ábrahámi jellemű figura. Zsabert ezt nem hagyja meg. Ő csak a gonoszt látja benne, csak azt látja ebben a szerencsétlen emberben, akit rabláncra kell venni és vissza kell vinni a börtönbe. Van egy másik gondolat, amit mielőtt folytatnám, ezt a gondolatmenetet szeretnék veletek közölni, ez így szól, hogy amikor megértem annyira az ellenfelet, hogy le tudom győzni, megszeretem őt. És ez történik Jean Valjean életében. Amiért mindezt elmondtam, az egy nagyon érdekes jogi hercegúca, ugyanis volt egy, van egy francia kiadó, Lón kiadónak hívják, aki egy pályázatot írt ki, és fölhívta a nagy érdemű figyelmét arra, hogy ezt a könyvet folytatni kellene. És az volt a téma, hogy Javert feltámadása. Hát már is az irodalom szeretőknek föláll a hátán, mindenféle szőrszál, mert hát úgy gondoljuk, hogy úgy teljes ez a mű, ahogyan van. Maga Victor Hugo arról gondolkodik, hogy akinek nem tetszik az a befejezés, amit ő Javert halálával elégtál, ugyanis Javert nem bírja elviselni Jean Valjean szeretetését és öngyilkos lesz, az meg is egy emlék. És az nem ért semmit az íráshoz, nem ért semmit azokhoz a dolgokhoz, amelyeket olyan mesterien fogalmazott meg Victor Hugo. Két közepesen sikerült pályamű érkezett erre, és hát ez a kiadó ki is adta ezt a könyvet, ami borzalmasan felháborította a francia olvasótábort, és nem kevésbé Victor Hugo rokonait, az ők unokája volt az, aki szószólójává lett a felháborodásnak, és elment. És hát három tárgyalás volt ebben az ügyben, 8,5 év, aztán 9 évig folyt ez a per, mire végre a bíróság ki tudta mondani a maga ítéletét. Első fokon a kiadó nyert, de ezt megtámadták az örökösök, hogy Victor Hugo szellemiségét fertőzi meg az, hogy most egy kortárs író megpróbálja nagy író fejedelem gondolatait tovább írni. Természetesen a másodfokon elveszítette a kiadó a pert, mert másodfokon az örököseknek adta igazat, és hát egy jelképes összeget egy euró kellett volna fizetni a kiadónak, de a kiadó úgy gondolta, hogy ezt ő nem nyeri le, és a megsemmisítő bírósághoz fordult, ahol is újból a kiadó nyert, mert azzal a felkiáltással adott neki igazat a bíróság, hogy nem lehet korlátozni a szólás és gondolkodás szabadságát. Miért ne gondolhatná a kortárs író úgy, hogy föltámad Javert, és egy másfajta befejezése lesz ennek a történetnek, bár azt a katarzist, azt a furcsa pszichológiai nyomást, amit mesterien fogalmaz meg Victor Hugo, nehezen lehetne másként feloldani, mint hogy ennek a terhét Júdáshoz hasonlóan Javert öngyilkossága volt fel. De miért ne lehetne ezt másként gondolni? Miért ne lehetne egy másfajta aspektusból az ellenfeleket, ellenségeket vizsgálni? Miért ne lehetne másfajta módon feloldani ennek a konfliktusnak a katarzisét? Beszélhetnék én itt Saul és Dávid konfliktusáról, arról a nagyszerű dologról, amely Dávidra volt jellemző, aki nem enged a csábításnak, hogy átüsse Saul-t, és azért annyit megenged magának, hogy korsóját elvigye, és a ruhájából egy kicsit becsippensen. Talán ennyivel kifizeti a maga vágyát, hogy végre leszámoljon az ellenféllel, az ellenséggel. Hogyan tudnám ide idézni elétek az ellenség képét, amely talán a leghitelesebben megfogalmazná mindazt, amire talán gondolunk le ennek a témának a kapcsán. Én elkezdtem egy filmben gondolkodni, és ennek a mestere Hitchcock volt, nem gondolok konkrét filmre, csak ahogyan az ő filmjeiben jellemző a átborzongató zene, az árujátékok és elkövetett előttem egy olyan figura, aminek nem látjuk az arcát, csak azt látjuk, amit lopakodik, szép néz. Megnézzük, jön-e valaki, közben egyre erősödik a zene, és az ember idegeivel játszik a film. Egyszer valaki mondta, hogy be kellett hallgítani a televíziót, miközben egy Hitchcock filmet nézett, és hát teljesen nemetségesé vált a film, mert nem volt alatta olyan zene, ami az érzékeit arra irányítaná, vagy irányította volna, hogy átéljük mint azt a borzalmat. De el tudunk képzelni valaki olyat, aki éppen settenkedik, éppen körbenét, látja-e valaki az ő tettét, és lesújt, majd azt látjuk, hogy lázasan elföldeli azt, akit kivégzett, hát ez igazi ellenség. Én szeretnék egy ilyen igazi ellenséget elemezni, aki nem más, mint Mózes. Szeretném az ő életén keresztül bemutatni azt, hogy miért is gondolhat Jézus akkor, amikor arról beszél, és arra bátorít bennünket, hogy szeress ellenségedet, mint magadat. Ahhoz, hogy el tudjam mondani azt, amire gondoltam, segítségül hívtam egy olyan pszichiátert, akiről keveset tudunk, bár azok, akik ezzel a tudományággal szeretnek foglalkozni, egy picit bizonyára fogják ismerni az ő nevét Szondi Lipótnak hívják őt, aki egy nagyon tehetséges pszichológus, pszichiáter volt, bár talán kevesen tudják, hogy egy szegény cipész család 12. gyermekeként született, és úgy került kapcsolatba az orvosi pályával, hogy az egyik testvére orvos lett, és ahogy a család testre került, rávette ez a testvér, hogy iratkozzon be az orvosi egyetemre. És ahogyan elvégezte az orvosi egyetemet, közben elkezdett tanítani a Váci Gusztáv főiskolán is, és ott különféle sors analitikával és egyéb dolgokkal foglalkozott, és vezette ennek a főiskolának a kutató laborját, és ez alapozta meg azt a érdekes tudományágat, amit ő képviselt, amit ma is ismer a szakma, Szondi Pestnek nevezik ezt, bár rengeteg vita van e közül, de 1947 óta van közöttünk ez a teszt, és azóta magára van, amit a dopszínjelentek használja ezt a tesztet, mert segít neki feltérképezni azt a hozzáfordulót, aki segítségért megy egy orvoshoz. Arról szól ez a teszt, hogy a gondozásra váró betegek arcát elé tárják, és különféle módon kell ezt rangsorolni, és ennek a rangsorolásnak az eredményét fel tudja használni a hozzáértő ember arra, hogy valakinek a elmúlt ősi genetikából örökölő dolgaira, illetve arra tudjon következtetni, hogy milyen jövendő várhat rá, hogyha nem vigyáz. Ilyen módon próbálja az őket konfliktusokat és problémákat kezelni, vagy nem kezelni, és sodorodik afelé, ami végzetessé teheti az ő életét. Ha Szondi Lipót vizsgálja Mózest, akkor az a kép tárul elénk, amit én most egy Hitchcock filmben szerettem volna megfogalmazni, és majd talán el tudom mondani mindazt, és mielőtt neki állnék, hagyd mondjam meg, hogy a legkedvesebb figurám Mózes. Nehogy azt gondolja valaki, hogy szeretnék most valami rosszat mondani róla, egyáltalán nem ez a szándékom, hiszen az egyik legkedvesebb figurája a Bibliából képmenő. Nagyon izgalmas az a mód, ahogyan ezzel a kérdéssel foglalkozik Szondi Lipót, mert van egy érdekes és nagyon jó könyve, Káin a törvénytifró és Mózes a törvényadó, lehet, hogy van, aki olvasta ezt, és ebben arról beszél, azt tárja elénk, hogy vannak bizonyos Káin típusú emberek, és van bennünk egy Káin típusú rész. És én erről a részről, mint legnagyobb ellenségről szeretnék beszélni, aki bennünk él. Különféle Káin típusú emberek vannak. Van olyan, aki úgynevezett Szondi Lipót, mint látás Káin, akiről egészen másként gondolkozunk, hiszen nyájasan társalok velünk, és mindig nagyon udvarias, nagyon készséges, de forr benne mindaz az indulat, amely indulat Káinra jellemző, aki nem bírta elviselni az ő háttérbe szorulását, és ehhez saját kezébe kellett lennie a dolgok irányítását. A legérdekesebb módon, vagy a legplasztikusabb módon akkor kerülünk közel ehhez a fajta embertípushoz, amikor is Szondi Lipót úgy fogalmaz, hogy Káin a fény nélküli, aki életében nincs fény, hanem kiolt minden olyat, ami világosságot teremtene, kiolt minden olyat, ami a fényre hozná az elrejtett, elfolytott indulatokat, sötétség lakik a lelkében, de látszólag nem ilyen típusú ember. Sötétség lakik minden cselekedetében, és nem tudja felszínre hozni mindazt, ami pedig, ha fényre jönne, meggyógyulna. Ha bevilágítana, az örökké való fénye meggyógyulna. Mindaz, ami benne lakik a sötétség bugyrai alatt, a sötétség mélyen, mélyén. Irítség, féltékenység, testvérgyilkosság, nem kell ehhez kést emelni, nem kell ehhez kiírtani a másikat, lehet egy szóval, egy nyájas gesztussal, egy mosolygós arccal megforgatni a másik lelkében a kést, mert nem jön világosságra mindaz, ami ellenfél, ami ellenség, ami taszít a mélybe, taszít a sötétbe, ami nem engedi, hogy bevilágítson a lelkedbe az örökkévaló Isten. Szondi Lipót mutat arra rá, hogy olyan nagy emberekben, mint Luther, mint Pál, mint Mohamed, mind-mind ott lakult a Káin, mint ahogy mindannyiunkban ott lakul Káin, csak vajon hogyan viszonyulunk ehhez az ellenséghez. Nagyon érdekes és izgalmas Luther analizálja azt a történetet, amit én idéztem, és Hitchcock filmben élő történetnek mondtam, és arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen érdekes az, hogy Mózes kilép abból a közegből, amiben van. Azt vizsgálja ő, hogy egy olyan környezetben nő fel Mózes, ahova nem ér el a rabszolgáknak a sikolya. Nem ér el a rabszolgáknak a nyomorúsága. De kilép, körbenéz, és észreveszi azt, hogy probléma van. Kinéz, körbe néz, és látja, hogy ütlegelnek egy hozzá közel állót, egy vele egy népből valót, és persze rögtön feltehetjük a kérdést, és ezer irodalma van annak, ezer oldalnyi irodalma, hogy honnan tudja Mózes azt, hogy ő ebbe a, vagy eközé a nép közé tartozik, és most erre nem térnék ki, de ez is nagyon izgalmas dolog, de odalép és megpróbálja megérteni azt, hogy mi történik itt. A hagyomány szerint elpanaszolja neki az ütlegelt, hogy ez az ember betört a lakásába, megerőszakolta a feleségét, közben nyomorgatta őt, elrabolta minden kincsét, és most még az életére is tört. Azt kívánjuk Mózessel együtt, hogy Mózes rendesse meg az ökrét, hiszen ő nagyon jól képzett katona volt, hiszen az akkor világ legismertebb és legerősebb hadseregében kaphatott kiképzést, és bosszulja meg azt, akit ilyen atrocitás és bántalom él. Na de hogy szeresse, hogy imádkozzon érte, hogy kerüljön elő lejje, ezt nem kívánjuk. Mózesben látjuk azt, ami elfolytott indulatainknak az eszköze lesz, és rendet rakott, ahol probléma van. Az ember elégtételt érez amikor egy ilyen történetet olvas. Ül körben voltam, amikor elmesélte valaki, hogy egy rabló megtámadott egy díjbirkózót, és mondta a díjbirkózónak, hogy láttam, akkor még csak 5000-es volt, azt hiszem a legnagyobb pénz, láttam, amint egy 5000-es elraktál, azt addig nekem, mert baj lesz. És hát nem becsinálom tovább a történetet, de a rabló az intenzív osztályon ébredt. És látni kellett volna a hívő testvérek elégedett mosolyát. Én is közéig tartoztam, és élveztem ezt a történetet, mert a rablónak az intenzív osztályon a helyet rosszul volna tett. Senkinek nem jutott eszébe, hogy imádkozni kellett volna a díjbirkózónak, és magához ölelni a rablót, hogy gyere, rabló testvér, nem hogy az 5000-et neked adom, adok még neked másik 5000-et, hiszen erről is gondolkodhatnánk. Megelégedetten nyugtáztam mindenki azt, hogy rabló testvér az evangélium gyönyörűségében fürdőzhet az intenzív osztályon egy-két infúzióval a karjaiban. Mózes egy olyan Mózessel áll szemben, legalábbis Szondéripó szerint, aki maga kezdében ragadja a kezdeményezést. Van egy probléma, ezt kezelni kell, rendet kell tenni, aztán futni kell, aztán el kell rohanni, mert kitudódott az, hogy rendet akartam tenni. Mózes nem hűs szeretett volna lenni, mondja az analitikus, hanem ki akarta végezni azt a másikat, én nem egészen így gondolom, de legalábbis, ha orvosi szempontból nézzük, akkor idényen erre mutat. De majd visszatérnék a későbbiek folyamán erre. Mózes egy érdekes iskolában vesz részt, megyen még kell gondolkoznia azon, hogy mit cselekedett. És ez a 40 év talán alkalmas arra, hogy sok mindent átértékeljen, bár az, hogy bizonyos helyzeteket ütve kell megoldani, az végig kíséri az ő egész életét. Rendet tesz Jetró környékén is, és aztán letelepszik, és 40 éven keresztül gondolkodik, találkozva az örökkévaló Istennel, aki ezt a rablót, ezt a gyilkos szolgálatába állítja. Vissza kell menni oda, ahol az a dolog történt, ami miért mindennek ülni kellett. Én teljesen megértem Mózes, akinek semmi kedvelt az egész dologhoz, menjen más. Én nehéz ajkú vagyok, mondja ő, és az orvos azt mondja, hogy ez egy olyan fajta gyanulás, amely pszichés problémákra is visszavezethető, és már is igazolva látja a maga gondolatai Mózessel kapcsolatban. Van egy hagyomány is, miszerint Mózes azért dolog, mert éppen étkeztek a Fáraó udvarában, amikor Mózes odaindul és lekapja a fáraó fejéről a koronát, és hát mindenki felháborodik ezen, és összehívja a bölcseket a fáraó, hogy most mit tegyenek Mózessel, és arra jutnak, hogy az egyik bölcs, aki a hagyomány szerint egy angyal, csak bölcsnek átszázza magát, arra veszi rá a fáraót, hogy tegyen ki égő parazsat, és aranyakat Mózes elé, és amit választ Mózes, az majd megmutatja, hogy mi legyen a sorsa, ha az aranyat választja, akkor végeztesse ki, ha a tízes parazsat választja, akkor pedig kegyelmezzen meg neki, és a mondta szerint majdnem a tüzes, vagy majdnem az aranyat választja, de az angyal segítségével mégis a farolat választja, és hát ez megégeti az ő nyelvét, és így a dolg. Persze ez csak mondja. Majd meglátjuk, hogy mennyire van jelen Mózes életében ez a kérdés. Az Úr elindítja őt, látja az Urat, az égő csipkebokorban azt az Urat, aki az Uraknak Ura, Egyiptom isteneinek az Istene, aki annyit mond önmagáról, hogy vagyok, létezem, élek, és ezt az Istent kell szolgálnod, ezzel az Istennel kell kapcsolatba kerülnöd, ezt az Istent kell a rabszolgatik számára elvinne, és az ő jó hírükről kell beszélned. Emlékszem, Ószövetség tanárunk mindig mosolyogva mondta nekünk, hogy már nem ilyen mondták, Andornak hívták őt, hogy ő mindig mulatt azon, amit a Szentírás feljegyez Mózesről, hogy ő a világ legszegényebb embere lett volna. És hát felsorolt egy csomó olyan epizódot Mózes életéből, ami egyáltalán nem ezt igazolja, hogy Mózes ennyire személy lett volna, és ez engem már akkor elgondolkodtatott, és most, hogy erről a témáról kell beszélnem, most újból eszembe jutott ez. Ez az ütés, ami ott Egyiptom földjén, a Gósen földjén meghatározta egy időszakra Mózes életét, sőt a jelenéről valamit elárult, ez végigkíséri az ő életét. Emlékezzünk rá, hogy amikor nincs víz a pusztában, ütnie kell a sziklára. Olyan jól megy Mózesnek az ütés. Már leütött egy ember, már megoldott egy problémát, most szomjúhoznak, ütni kell. És akkor víz fog előjönni, ez olyan jól megy. Annyira nagyszerűen begyakorolta magát Mózes arra az ütésbe. Aztán emlékezzünk rá, amikor fölmegy a hegyre az Úrat tárgyalni, és lejön a hegyről, és azt látja, hogy Áron és a nép megvadulva, megőrülve aranyborjú körül táncol, megint üt, összetöri a borjút, megitatja a megvadult néppel, három ember meghal, ennél a pontnál mondta, ami tanárunk, hogy ó, milyen szelíd ez az ember. Én megértettem az ő érzelmeit, és megértettem azt, hogy mindent veszi látott. Amikor lejött és hozta a teljes szeretettel a két kőtáblát, és azt látja, hogy ott a megvadult tömeg Egyiptom istenek körül táncol, és érteni vélem, vagy véltem azt, hogy igen, így van rendjén, hogy Mózes ütött, Mózes itatott, összetört, és közben egy-két ember el is hullott, és ugyanakkor könyörgött Istenhez a népért. Végig kíséri ez a furcsa kettősség az ő életét, és eljön az idő, amikor az Úr megint megszólítja őt, amikor a nép megint lázunk. Szólj a sziklának, hogy adjon vizet. Emlékszem rá, hogy sokáig nem értettem, hogy mi a baj az Úrnak. Hát ez nem ugyanaz a történet, amikor ütni kell? Nem ugyanaz a történet, szólni kell. Mózes megint üt. Hát már ez egyszer bejött. Nem is egyszer, többször bejött. Hát most mi baj van azzal, hogy most nem szólt, hanem ütött? Hát nektek fakasztak én nyomorult emberek vizet ebből a sziklából? Mózesnek szólni kellett volna. Mózesnek volt egy nagy ellensége önmaga. Volt egy nagy ellensége, akivel állandóan vitában állt. akikben állandóan harcolt az a jelen, az a belső Mózes, aki a dolgokat mindig így akarta elintézni, szabad-e Mózesként ütni, szabad-e másként viszonyulni a ránk bízottakhoz, mint hogy szóljak, hogy megdicsőüljön az örökké való Isten. Ó, ennyit gondolkoztam én ezen. Miért haragszik az Úr ezért? Hát, mi igazolja is Mózes, ömlik a víz, mindenki megelégedik. Hát nem az a lényeg, hogy a víz ömlött, és aztán a napot kívánok, ezzel megoldódott az egész. Szeresd az ellenséget, mint magadat. Azon kezdtem el gondolkozni, hogy vajon nem az a célja az Úrnak, hogy magadba keresd meg azt, akivel mindig harcod van. És leginkább önmagad az. És ha el tudsz oda jutni, én nem hiszem, hogy lenne itt valaki, aki utána önmagát. Ezt el szoktuk mondani, mert egyes körökön ezt el kellett mondani, mennyire gyűlöljük önmagunkat és gondolodunk magunkról, de hát azt várjuk leginkább, hogy mindenki azt mondja, hogy testvélet az ilyen bolondságot nem mondja, hát nem úgy van az egészen. De hát elmondjuk, mert ezt így kell mondani. Hogy is van ez? Szereted önmagadat? Mert talán, amikor az ellenség képben gondolkodunk, akkor leginkább az zavar bennünket, hogy magunkra ismerünk. Hányszor és hányszor láttam azt, hogy komoly szenvedélybetegségből megszabadult, kínozott olyat, aki szintén szenvedélybetegségben kínlódik. Nem akarta látni azt, hogy milyen volt, amikor ő is olyan volt. Mózes, ez az érdekes, furcsa ember, áldott eszköze az Úrnak, állandó harcban volt önmagával, állandóan az Úr dicsőségét szerette volna látni. Ez a furcsa, érdekes ember megkapja azt a kegyelmet, hogy láthatja az Urat, mert megértette azt, hogy szeretni kell ellenséget, bűnket, jót kell tenni azokkal, és nem kell őket gyűlölni, mert az az örökké való, akinek a dicsőségét látni szerette volna, látni szeretné, ezt parancsolta neki. Milyen nagyszerű az ő munkásságának a vége. Az Úr temeti el, nem ez a nagyszerű, meg az sem, hogy nem mehet le az örökké való által ígért földre, hanem az a nagyszerű, hogy megdicsőült Krisztussal együtt lehet. Szeretem ellenségedet, magadat jól cselekszel vele, mert együtt lehetünk akkor azon a megdicsőült Krisztussal, aki ott volt végig. Szerette volna, hogyha Mózes nem megüti, hanem párbeszédet folytat vele. Amen.